Én odáig jutottam el az utolsó évre, hogy oké, most megtanultunk valamit arról, hogy hogyan kell ilyen módon filmet csinálni, hogy fárt kocsi, stáb, ez az egész, hogy működik, hogy kéne felsnittelni egy jelenetet, stb. De mi lenne, ha visszakanyarodnánk ahhoz a módszerhez, ahogyan akár az ELTE-n, vagy még a TFS időszakomban a barátaimmal rohangáltunk a szüleink lakásába a kamerával. Tehát, hogy mi lenne, hogyha visszamennénk oda, mert valami azt éreztem, hogy egyre merevebb minden, és hogy valami kezd elveszni abból a filmkészítésből, ami miatt én ezt megszerettem.
Köszöntök mindenkit, ez itt az a Revizor Átbeszélgetés című portré interjú sorozata, és a mai napon Reisz Gáborral fogunk beszélgetni. Van valami furcsa és megmagyaráztatlan, valamint a Rossz versek filmek, és most már a Komolyan Röhelyes vagyok című színházi előadás rendezőjével. És én Benedek Tiborral szeretném kezdeni, akiről egy interjúban azt mondtad, hogy a példaképed volt. És egy barátod úgy is fogalmazott, hogy ti tulajdonképpen Benedek Tiboron nőttetek fel, ugye sok évig vízilabdáztál, és írtál is készült egy novellás kötet a Rossz versekhez, aminek az általad írott novellájában ugye írsz erről a Benedek Tibor féle nagy út-e korszakról és a saját bólos éveid mellett. És engem nagyon érdekelne, hogy mi az, amiben számodra példakép volt a Benedek Tibor, hogy mit adott ő neked?
Szerintem mindig mást. Azt hiszem, hogy gyerekkoromban volt egy ilyen, de lehet, hogy ez egy általánosabb dolog, és ez nem csak rám vonatkozik, hogy valamiféle ilyen kicsit ilyen misztikumot keres az ember. És a Benedek Tibor körül valami olyan, nem tudom, sugárzás volt, hogy amikor, hogy még fiatal volt egyébként, tehát hogy szinte a kezdetektől fogva valahogyan érezni lehetett valami olyan kisugárzást körülötte, ami részben a reakciók, a közvetlen közelébe lévő emberek, ahogyan viselkedtek, részben meg az, ahogyan őt láttam, ilyen egészen pici dolgok, bejönni az uszodába, végigmenni az öltözőn, bemelegíteni. Mindent valahogy egy kicsit máshogy csinált. Nem volt egyébként feltétlenül ilyen társasági, amit én láttam belőle. Azt hiszem, hogy ő is biztos nagyon sokat változott a kezdetben. Például az volt, hogy ő mindig, amíg már a többiek, tehát meccs előtt van, valamennyit úsznak a pólósok az elején, vagy ilyen bemelegítő úszás, nem tudom, 20-hoz, és utána elkezdenek labdázni. Természetesen ez is egy olyan játék, hogy mindenki a labdát várja, mint az ilyen, mint a kutyák, hogy mikor kerül elő a labda. És hát akik nem is túl tudatosan csinálják ezt az egészet, ők mi hamarabb megfogják a labdát, és elkezdenek dobálni, vagy passzolni. És a Tibor az még akkor is úszott a medence legszélén, a kapu mögött leföl, és mindig csak gyorsba, oda-vissza, mint valami, tényleg, mint valami denevér két fal között. Hogy már ez önmagában nekem irtozatosan tetszett, hogy valaki ennyire ilyen más. Ez volt az első. És aztán természetesen a szemem látára, tehát hogy én 10 évesen kerültem az úszodába, és a szemem látára lett egy elképesztő ikon, akinek minden pillanata az mármint ami a játékot értem ez alatt, minden pillanata az egy ilyen csoda volt. Tehát ezen felül meg az a fajta akarás, meg az, hogy mennyire kitartó volt, én olyat semmiben nem láttam. Talán, és most nem azért, hogy én kapcsoljak rá a filmes platformra, de hogy gyakorlatilag kicsit olyan lehetett, mint a Kubricknak a teljes mindenek felett a film, nála mindenek felett a vízilabda. Tehát, hogy ő ő biztos, hogy utolsónak szállt ki a medencéből, és elsőként ugrott be.
És ez olyasmi, amit el tudtál tanulni tőle?
Hát, mint vízilabdás, éreztem magamba azt a pontot, hogy egyszerűen engem ez egy bizonyos szint után nem érdekel annyira. De ezt a küzdeni akarást, ezt tőle láttam először, és hát ilyen mértékben, és azt hiszem, hogyha valaki azt gondolja, hogy benne van küzdelem, szerintem van, egyébként én azt gondolom magamról, hogy ilyen eleve nehéz velem játszani bármilyen játékot, mert nem csak küzdeni akarás, hanem ilyen hülye győzni akarás is van, az tőle tanultam, vagy tőle ő volt akkor a példaképem, és azt hiszem, hogy ez vezetett odáig, hogy ez, szóval nagyon nagy hatással volt rám ez. Persze a családon belül is nagyon, nagyon sok ilyesmit láttam, apukám szintén eléggé ilyen sportos nézetű, világnézetű ember volt, és ugyanúgy a legkisebb pingpong játszmát is halál komolyan vette, én is ilyen vagyok, én addig szeretek játszani, amíg komolyan van véve, tehát amikor valaki csak bedobja a labdát, arra várok, amikor kezdődik a játszma.
Uh-huh. És aztán ugye a Tibor lelkes néző és lett a rossz verseknek, ezt hogyan élted meg?
Hát az nekem az egy ilyen brutális elismerés, tehát hogy sokkal nagyobb, sok díjnál. Ráadásul az, hogy így a, tehát én 20-21 éves koromban hagytam abba a vízilabdát, no, már ilyen 16-17 évesen tudtam, hogy ez a hajó már elment egyrésztről. Másrésztről mondom, hogy elég hamar éreztem a határaimat, tehát se a képességeim, se a fizikai adottságaim nem voltak olyanok, hogy feltétlenül reménykednem kelljen, hogy igazából én egy ilyen csiszolatlan gyémánt vagyok. Noha nem voltam túl szerencsés ebben az egészben, mindig valahogyan akkor betegedtem meg, amikor pont jól ment a játék, de soha nem lettem volna akár, tehát egy jobb középszintű játékosnál talán néha elértem ezt a szintet, de többet nem. Mit is kérdeztél?
Hogy hogyan élted meg, amikor megnézte a filmet?
Igen, hát hogy visszakapcsolt így a gyerekkor, és pillanatok, tehát hogy én azt az embert láttam, akin felnőttem, és ez hülye hangzik meg, mint a rossz versekbe, de hogy annak van oka, hogy különböző karakterek játszották ezeket a szereplőket, ezt a szerepet, mert azt gondolom, hogy több szerepe van az embernek, ezek váltakoznak néha, és nekem a gyermekkorom szereplőjének az ikonja tért vissza, és nagyon ilyen egészen, amikor volt vele egy találkozásom, meg előtte hallottam, hogy nagyon szereti, azon már teljesen elképedtem, és amikor találkoztam vele, mint a hülye gyerek. Alig tudtam megszólalni. Azt hiszem, hogy gratuláltunk egymásnak. Szerintem ennyi történt, de csak az a pillanat van meg, hogy egyszer csak rá, és tök váratlanul jelent meg. Egy ilyen koncertes közönség találkozó végén egyszer csak ott termett, és ledöbbentem.
És a filmművészeten belül volt, vagy van olyan példaképed, amilyen a vízilabdában, sportban a Benedek Tibor volt?
Hát olyan szintű példaképem azért nincs. Vannak nagy rendezők, akiket nagyon szeretem. Inkább azt hiszem, hogy nem példakép, hanem rajongás a művészetükért, meg a hozzáállásukért. Magyarországról azt hiszem leginkább a Hajdú Szabolcs az, akinek nagyon-nagyon szeretem a ilyen kicsit már ilyen mániákus filmet akarok csinálni tulajdonságát. Biztosan nagyon sokat tanultam tőle. Nyilvánvalóan a tanáraimtól is sokat tanultam, de ilyen külföldi rendezők közül 17 évesen kitaláltam, hogy én Lübeszon rajongó vagyok a nagy kékség miatt. Szintén a kicsit a vízilabdával, tehát én a vízilabdával próbáltam valamilyen hitvallást találni ebbe, és nekem a nagy kékség az nagyon kapóra jött, és egyben egy ilyen lépcsőt is adott a filmművészet felé, vagy nem lépcsőt, hanem inkább átjárót.
Milyen hitvallást találtál a vízilabdával?
Hát az, ami a nagy kékségbe ez a ennek a fickónak a valójában vélhetően, ez szerintem lehet, hogy akkor még nem is volt ez így megfogalmazva a Lübeszon számára, de hát egy ilyen félautista embert látunk, aki megveszekedetten a vízben érzi magát teljesnek. Ezt én próbáltam magamban nagyon, nagyon erőteljesen hasonló módon, megpróbáltam úgy meditálni, ahogy a filmben, meg mindenféle idétlen dolog, ami hát nem meditáció volt, hanem valami hülye majomkodás, és meg próbáltam ilyen szokásokat bevezetni, hogy mindig ugyanúgy ugrok be a vízbe, meg nem tudom, átúszom az első hozta azért víz alatt, ilyen hülyeségek. A lübeszonozás az valahol aztán így a 2000-es évek elején így véget is ért, mondjuk a Lübeszon is aztán erőteljesen meg azt hiszem, hogy amiket utána csinált, ő ott nagyon nagyot változott, elkezdett producerkedni, meg egy csomó olyan filmet is csinált, amik közelében nincsenek annak az első 4-5 filmnek, amik viszont ilyen elképesztően izgik és jók, meg az, hogy az nagyon tetszett, hogy különböző műfajúak, még ez volt az, amit imádtam, és aztán utána pedig szép lassan oda kerültem az ELTÉ-re, és az ELTÉ-re való felkészülés, amit tök tudatosan ment, mármint, hogy én könyvtárokban tanultam a filmtörténetet, így Gregor Patalász könyvet ott nyomtam be, mert nem tudtam megvenni, meg ilyesmi, és akkor engem ott akkor minden érdekelt. Addig én a TF-re jártam, ami igazából egy olyan suli volt, ami egyáltalán nem volt nekem való, és arra is jöttem rá, hogy amikor elkezdtem a filmtörténetre készülni, hogy most csinálom azt, ami mindig is érdekelt. Volt olyan a középiskolában is, hogy mit tudom én, van egy író, vagy van egy festő, vagy egy zeneszerző, vagy valami, vagy egy, mit tudom, akár egy reáltantár, bár ez volt a legritkábban, humán beállítottság voltam mindig, de hogyha van valamilyen izgi dolog, egy bizonyos szintig érdekel. De az körülbelül mondjuk nevezzük fél oldalnak. És a filmtörténetben meg az van, hogy nem a fél oldal, hanem a 15. oldal után is az apró betűs részeket akarom megtudni, hogy mi, és esetleg megmaradnak. És ez volt a legfurcsább, hogy egyszer csak van olyan, amit ha elolvasok, akkor megjegyzem, mert annyira érdekel. Előtte elolvastam valamit, akkor gyakorlatilag már is felejtettem. És ott minden, igazából minden izgi volt, de az, akinek a munkássága az sokat jelentett, annó az a Truffaut volt, és szerintem nagyon meghatározó az benne, amilyen gyerekkora volt a Truffautnak, meg az a fajta személyesség, az nagyon hatott rám, amit a 400 csapásban, meg a többi Antoine Doinel filmben láttam, hogy valahogy valaki X évente mesél magáról bizonyos értelemben.
Ugye az Enyedi Ildikó osztályba jártál az SF-én, és olvastam tőled egy olyan nyilatkozatot, hogy azt mondtad, hogy megdöbbentett téged, és néha még kicsit fel is idegesített Enyedi Ildikónak ez a pozitív szemlélete. Engem érdekelni, hogy miért lehet téged kihozni a pozitivitásról a sodrodból?
Lehet, hogy arról van szó, hogy az elején azt hiszem, hogy az elején, az első fél egy évben azt hiszem, hogy mindannyiunknak a lelkébe próbáltunk így belelátni, és jobban megérteni egymást az osztályban, és az zavart talán, hogy nincs kimondva valami rossz, talán ez lehet, hogy idegesített. De közben ez nem teljesen igaz. Mondjuk az Ildikó részéről ilyen nem volt, de a többi tanár részéről hát egy SFF-s vizsgavetítés az gyakorlatilag a személyiség legyalulásával volt egyenlő, tehát csináltál valami nagy nehezen valami kis filmet, és utána szétszették a tanárok így apró darabjaira, nagyon ritkán volt az, hogy az úgy olyan minőségi dolog volt, ami a tanárok körében, tehát ami így meg tudott maradni valahogy.
És ezeket a legyalulásokat te hogyan viselted?
Nagyon nehezen. Engem minden ilyen megviselt mindig, és azóta is. Tehát próbálom magamat felkészíteni mindig a negatív kritikára, meg arra, hogy valakinek egyáltalán nem működik valami, amit csinálunk, de tudom, hogy ez mindig zavar. Tehát ez ilyen hülye, naív gondolat, miközben nagyon jól tudom, hogy minden ember ha ugyanazt a vásznat látja, de más filmet lát közben.
És azt hogyan élted meg, amikor az egyetemen, vagy az SFF-n az egyik tanárod TFS-ként emlegetett téged?
Az a Gotár Péter volt, aki TFS-nek emlegetett. Hát az van, hogy a TFN én voltam a hülye művész, az SFF-n meg én voltam a tesis, szóval ez egy ilyen játék. Én nem hiszem, hogy én mindig outsider lennék egyébként, de ez a két egyetem, ez tény, ezek olyan távol vannak egymástól. Noha a TFM volt egy esztétika tanárom, aki nagyon-nagyon jó filmklubot vezetett, és arra jártam, és tök sokat tanultam tőle. Mm. Szóval még azt is mondanám, hogy van átjárás.
Szóval akkor nem viselt meg, amikor letiefeseztek az SFF-n?
Nem, ezt hoztam magammal.
És ugye a ti osztályotokat eleinte sokszor kaptátok meg ezt a párhuzamot, hogy ti vagytok az új Simó osztály. Mm. És ugye volt ez a pályakezdés, közös pályakezdés, nekem Budapesten, mert ezek volt közök az átmeneti évek, amikor az MMK már megszűnt, film alatt még nem állt fel, ti pedig ott álltatok frissen végzett egyetemistként, hogy kéne valamit csinálni. Aztán azt néztem, hogy a 8 rendezőből, aki végzett az osztályotokban, mégis, hogyha jól számom, 3-an maradtatok a pályán, hogy te ezt minek tudod be, hogy ilyen kevesen lettetek végül is rendezők, ez pusztán ennek az átmeneti időszaknak, a filmes rendszerváltásnak estetek áldozatul, vagy ez szerinted mi volt ennek az oka?
Szerintem leginkább annak egyrészt. Másrészt, hogy mondjam, nincs az kitalálva, hogyan is tovább a filmes sulik után. Tehát, hogy most jó, az inkubátor az egy tök jó program, de valahogyan az, hogy hogyan volt nekünk egy rendes tantervünk, tanmenetünk arra vonatkozólag, hogy hogyan készülünk fel a nagyfilmre, és az utolsó filmben is kezdtünk dolgozni azon a terven, de az, hogy mondjuk hogyan kerülsz bele ebbe az egész nagyfilmes körforgásba, vagy nem tudom, klubba, vagy klikbe, vagy bármibe, hogyan találsz producert, szóval erre nem volt az iskolának, egyébként energiája nem volt, meg ideje nem volt, tehát ez nem egy ilyen feltétlenül egy ilyen számonkérés, mert ugyan nagyon zavart, hogy nekünk kell mindent kigyomlálnunk, nekünk kell megtalálni az utunkat, és nincs erre semmilyen bejáratott menetrend, de ez nagyban hozzájárult szerintem ahhoz, hogy azok, akik még bizonytalanok voltak, vagy azok, akik még nem tartottak ott, hisz olyan is van, és miért lenne az, hogy mindenki, aki az SFF-t elvégzi utána, arccal a nagy film felé néz, és arról nem beszélve, hogy persze úgy is hozzá lehet az egészhez állni, hogy nem feltétlenül az a cél, hogy valaki nagy filmet csináljon. Tehát ez egy televízió műsor és filmrendező diploma, azt hiszem ez a neve. Tehát egyáltalán nem feltétlenül a nagy játékfilm a cél. Nálunk azt hiszem, hogy a 8-ból legalább 4-5 rendező azért ezt szerette volna, és remélem, hogy azért ez az arány ez még változni fog. Ugye Kárpáti Gyuri csinált még nagyjátékfilmet. Többször ott állt a Szimmler Bálint is, és a Szejler Peti is nagyon közel ahhoz, hogy megcsinálsa. Sajnos el lettek kaszálva ezek a tervek.
És a Ferenczi Káronnak ugye vannak a főszereplője volt, és ő csinált egy kis filmet, egy tök jó kis filmet, van talán a Szabó Urat, hogy ő nem akart például nagy játékfilmet sem,
biztos, vagy ezen biztos, szóval? Biztos, hogy akar, és biztos, hogy én most nagyon rég hallottam róla, de biztos, hogy dolgozik is rajta. Tehát azt nem hinném, hogy így fogta magát, és lerakta a tollat. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon régóta ír és dolgozik egy könyvön. De mondom, hogy azért másfél éve nem hallottam róla, hogy most mi történik épp vele. Azt tudom, hogy, tehát, hogy mindenki nyilván, ha most 18 évesen, ami ritka példa, de az osztályban voltak olyanok, akik 18 évesen kezdték az egyetemet, 23-24 évesen ott vagy, akkor valamilyen megélhetést azért ki kell találni az életednek. Tehát az nem egy megélhetés, hogy várunk a nagy játékfilmre, azért nem fizetnek. Ezért nagyon sokan elkezdtek vagy asszisztenskedni, vagy reklámfilmet rendezni, vagy valamilyen televízió, tehát hogy mindenki valahogyan próbál valami más csinálni, amit egyébként nem feltétlenül tanultunk, tehát ez egy számomra egy nagyon, tehát nem tudom, hogy mennyit változott azóta, akár az új SFE, vagy akkor utánunk az SFE, mert nagyon sokat változott, tudom, hogy a 6x6-os képzés is sokat segített, de az, hogy hogyan segíti az iskola útjukra azokat az embereket, akik onnan kikerülnek, szerintem ez egy tök fontos dolog, hogy utána még valamilyen szinten menedzselve legyenek, vagy az utolsó éve fel legyenek készítve erre.
És akkor nálad itt jött be az a küzdő szellem, amiről beszéltél, hogy te mindenáron nagy játékfilmet akartál csinálni?
Hát nekem egyrészt egy nagyon nagy szerencsém volt, mert a Berkes Júlival az első évben, aki a producer barátom lett, első évben ő még gyártásvezető volt, és vele összehozott a sors, és onnantól fogva, tehát ez tényleg 2007 óta, mi mindent szinte mindent együtt csinálunk. Szakmai módon, folyamatosan, de baráti módon is folyamatosan kommunikálunk, és ez nagyon sokat ad ahhoz, hogy van egy más támaszai vagyunk ilyen szempontból. És a Juli az utolsó évében már oda került a Proton Cinemához, ahol ami a Mundruczó Kornél és a Petrányi Vikinek a cége, és ezáltal fel lettek karolva azok a dolgok, amiket mi elkezdtünk dolgozni, és ez nagyon-nagyon nagy segítség volt az időtájt. Önmagában maga a tudat, hogy van-e mögöttünk egy Proton Cinema, az nagyon sokat segített.
De gondolom, még ezzel együtt is ki kellett kaparni ezt az első filmet.
Hát természetesen. Meg azt hiszem a döntő dolog az volt, ami mind filmnyelvileg, mind hozzáállásban egy koncepcióváltás korábbi vizsgafilmekhez képest, hogy én odágítottam el az utolsó évre, hogy okay, most megtanultunk valamit arról, hogy hogyan kell ilyen módon filmet csinálni, hogy fárt kocsi, stáb, ez az egész, hogy működik, hogy kéne felsnittelni egy jelenetet, stb. De mi lenne, ha visszakanyarodnánk ahhoz a módszerhez, ahogyan akár az ELTE-n, vagy még a TFS időszakomban a barátaimmal rohangáltunk a szüleink lakásába a kamerával. Tehát, hogy mi lenne, hogyha visszamennénk oda, mert valami azt éreztem, hogy egyre merevebb minden, és hogy valami kezd elveszni abból a filmkészítésből, ami miatt én ezt megszerettem. Én azt mondom, hogy nem szerettem azt a kicsit ilyen nagyon megtervezett és merevebb filmkészítést, csak azt éreztem, hogy egyfajta amatőr szemlélet, az, hogy nem úgy tekintünk a filmkészítésre, mint egy ilyen ipari dolog, hogy ezt így kell, hanem úgy tekintünk rá, hogy, és így értem az amatőrt, hogy szűz szemmel, hogy oké, hogy így kell, de mi van, ha mi így csináljuk. Ez így tökre sokat hozzátehetne ehhez, és nyilván ez hat a film nyelvre is. Egyrészt hozza magával az improvizációt, a flexibilitást, a rugalmasságot, hozza azt, hogy sok esetben ott találunk ki dolgokat, meg hát azt is hozza, hogy egy büdös vasunk nem lesz így, mert a semmivel nem tudsz pályázni, tehát sajnos, de ezt tök komolyan mondom, hogy sajnos, tudom a pozitívumait ennek a forgatókönyv központú rendszernek, de ugyanakkor meg nagyon sokfajta filmet ki is öl ebből az egészből. Ahogyan az is kiöl, hogy nem tudsz kamerával csak úgy felvenni embereket az utcán, amit régen lehetett, akár, érted, hogyha most forgatnák a Godard meg a Truffaut izé 60-as, 50-es évek nagy filmjeit, akkor gyakorlatilag sehova nem tudnák eladni ezeket a filmeket, mert csomó olyan ember szerepel ezeken a felvételeken, aki nem járult hozzá. És ez ugyanúgy vonatkozik ma már Magyarországon, tehát ma már nem tudsz csak úgy fikciós filmet forgatni, mert hogyha valaki felismerhető rajta, azonnantól fogva mondhatja azt, hogy ez nem járultam hozzá, tehát ha nincs joglemondó aláíratva vele, akkor ez kész.
Említetted ugye Truffaut, akinél nagyon megfogott ez a személyes filmkészítés, és neked ugye a Külalak című kisfilmettől kezdődően ugye egyre személyesebb filmeket csináltál, hogy számodra miért volt fontos ez, hogy ennyire személyes filmeket forgass?
Uh-huh. Ez szerintem nagyon nagy mértékben az Ildikónak a Ildikó munkája, vagy Ildikó hatása. Gyakran volt az a kérdés egy soron következő vizsgafilm előtt, hogy mi van veled? Mi érdekel? Mi foglalkoztat? Mert van úgy, hogy az embernek egy büdös ötlete nincs, hogy oké, filmet kell csinálni, de miről? Innen indult talán az egész, és aztán az volt, hogy én ezeken a vizsgafilmeken, amiket csináltam, így pont tehát lépésről lépésre egyre jobban éreztem arra rá, de már az első éves dokumentumfilmemnél éreztem arra rá, hogy valahogyan ez nagyon kapcsolódik ahhoz az emlékhez, ahhoz a szereplőhöz, a környezetembe, ahhoz az eseményhez, ami velem történt. Tehát, hogy valahogy azokat kezdtem el tetten élni, azokat a dolgokat, amik a adott filmnek a személyes része. Nem az volt, hogy állandóan ezen elemezgettem az általam készített kis játékfilmeket, de hogy így rájöttem, hogy basszus, de hát ez valószínűleg azért volt így, mert... És ez egyre tudatosabb lett, és a vannál elért egy olyan pontot, amikor meg pontosan, egyrészt nagyon benne voltam egy ilyen szakítós traumába, másrésztről nagyon zavart az, hogy a jelenkorunk az így nem készül róla semmi. Vagy ha készül valami, az nem hasonlít szerintem a jelenkorunkra. És ez annyira dühített fel, hogy azt éreztem, hogy közvetlenebbül kéne ezekről beszélni. És így alakult ki nagyjából az a személyesség dolog. A rossz versek az meg egy teljesen más eset, ott inkább az volt, hogy én azt éreztem, hogy belekerültem egy olyan dologba, amire nem számítottam. Ez részben a vannak a sikere, részben az, hogy akkor most már úgy hívnak, hogy filmrendező, vagy ez az egész, tehát hogy olyan furcsa volt, hogy egyszer csak van egy ilyen státuszom, vagy nem tudom mi. És kicsit azt éreztem, hogy valahogy el kéne mondani, hogy amúgy én ki vagyok, hogy nem mutatkoztam be, hogy azt éreztem pontosan, ami miatt valószínűleg az Így jöttem filmek készülnek, hogy van egy ilyen inger az emberbe, hogy el kell mesélnem azt, hogy kerültem ide, mert nagyon frusztrált, hogy csak így egyszer csak ott vagy a vásznon a, és akkor te filmrendező vagy, és filmeket csinálsz, és valahogy nem tudom. Ennek biztos nagyon nagy oka az is, hogy én kikerültem a Bonn után Franciaországba, és ott még inkább idegennek éreztem magamat egy olyan közegben.
Tehát akkor te nem nagyon tudtál mit kezdeni a Bonnnak a sikerével? Ezt ilyen ambivalensen élted meg?
Hát nem tudtam mit kezdeni a Bonn sikerével, az biztos. A mai napig egyébként semmilyen sikerre nem tudok mit kezdeni. Tehát
azt gondolod, hogy nem érdemelted meg?
Ebből hogy vágom magamat ki, úgyhogy szerény maradok. Hát azt tudom, hogy kidolgoztuk a belünket. Nem gondolom, hogy egy tehetségtelen ember lennék, és akik körülöttem voltak és vannak, az ő tehetségükben meg aztán teljesen biztos vagyok. Tehát az, hogy valami siker, azért az sokkal, sokkal több szerencse és csillagállás. Tehát volt egy olyan helyzet, túl azon, hogy hála Istennek a mai napig előfordul, hogy valaki ír, vagy leszólít, hogy van valami, az milyen sokat jelentett neki. Nemrég látta, tudod, hogy most látta. Mindig vannak ilyen visszajelzések. Ettől függetlenül az egy meghatározó dolog, hogy nem voltak magyar filmek, tehát volt 3 magyar film abban az évben, vagy nem tudom, 2. És egy új finanszírozási rendszer állt fel, tehát volt egy ilyen 0. éve ott a MMK és a film alap között. És szerintem ebbe így beletrafált ez. Plusz nem nagyon voltak filmek fiatalokról, nem nagyon voltak filmek jelenkori fiatalokról, és valószínűleg az is sokkal jobban működött, amire én nem számítottam. Számítottam arra, hogy ez meg ez a jelenet, ez vicces, mert láttam, hogy amikor megmutattam egy barátomnak, akkor szénén röhögi magát, gondoltam, hogy akkor ez működni fog. Viszont arra nem számítottam, hogy mérhetetlenül nagy ereje van annak, hogy így összekuporgatunk valahogy valamit, és úgy csinálunk filmet. Tehát én ezt a mai napig érzem, és most ezzel az új filmmel, amit leforgattunk, nyilván hasonlóan, plusz a gazdasági válság hajnalán, vagy már nem tudom, reggelén, hogy számít Magyarországon az embereknek az, hogy valaki milliárdokat költ, és mire költi. És azt hiszem, hogyha vant akár csak egy alacsony, de mondjuk, tudom én, akkor nem tudom, mi számított alacsonynak, mondjuk 80 vagy 60 millió forintból forgattuk volna le, szerintem tök más lett volna. És nem csak azért, mert akkor nagyobb a kamera, vagy nem tudom, ilyen hülyeségek, hanem szimplán azt hiszem, hogy van egy ilyen viszonyulása a nézőnek. És nagyon éreztem azt, hogy szimpatizálnak velünk emberek ezáltal, hogy mi azt próbáljuk bizonygatni, hogy akkor is csinálunk filmet, hogyha nagyon nehéz. Erre egyáltalán nem számítottam ott, akkor, amikor kész lett a film, és lenyomtuk az Entert. És ez is egy olyan siker volt, amit nem számoltam vele.
De hogyha ennyire objektíven ki tudod elemezni, hogy mik alkották, mik voltak a siker összetevői, akkor akár el is fogadhatnád ezt a sikert, nem?
Igen, csak tudod, ez egy olyan dolog, hogy szerintem, és akkor mi van, ha azt mondod, hogy akkor ez siker? Tehát attól még ugyanúgy van.
Hát azt jelenti, amire te is utaltál, hogy ez egy ilyen közösségi élményé nőtte ki magát, mert sokan tudtak vele azonosulni, sokan megtalálták benne magukat. Tehát, hogy valószínűleg majd, amikor az ember nosztalgiázik a 20 év múlva, a 2010-es évek után, vagy akár csak most pár év múlva, akkor majd eszébe fog jutni a Van is, mint egy ilyen korjelölő kulturális alkotás.
Hát az tök jó, hogyha így lesz. Én nekem ilyenkor rengeteg olyan példa jutna eszembe, hogyha kell, hogy bekerülsz egy olyan társaságba, akik nem arthouse moziba járó budapesti arcok, pillanatokon belül micsoda? Mi? Magyar film? Ezért nem hallanak róla. Tehát, hogy vagy hallanak arról a háromról, ami 20x20 méteres plakátja van az Astorián. Tehát, hogy tehát szerintem ez a mi kis buborékunkban egy siker. És ezt érzem, tehát, hogy persze, csak közben nem mondogatom magamba, vagy nem azt szerint élek. Az bizonyítja ezt, hogy nagyon hülyén tudom lereagálni a gratulációt.
Mert te hogyan reagálod le?
Hát pontosan úgy, ahogyan a Woody Allen, amikor vigyorog, és közben a belső monológ az, hogy miért vigyorgok. Tehát, hogy körülbelül így.
És mondtad, hogy ezzel is meg kellett küzdened, hogy akkor most elfogadsz, hogy te filmrendező lettél, hogy aztán mikor érezted úgy magabiztosan, hogy akkor én most filmrendező lettem?
Jók ezek a kérdések. Hát figyelj, én az volt az elképzelésem, hogy filmrendezőnek lenni az ilyen nagy dolog, az ilyen ilyen nagy megmondó kalapsál, keresztbe rakott láb és hosszú cigi. Hát ebből van, most pont van a cigi. Nem tudom keresztbe rakni a lábam, olyan kötöttek a izmaim. Én filmkészítő vagyok szerintem, és nem azért, nem az van ilyen lovagon, tehát minden nap azon agyalnék, hogy akkor most filmrendező vagyok, vagy filmkészítő, de hogy itt volt egy forgatás, mindenki 3-4 titulust csinált egyszerre, magamat is beleértve. Biztos, hogy van Magyarországon olyan filmrendező, aki szerintem filmrendező, de én nem érzem azt, hogy szerintem nem is tartanak annak annyira. Tehát egy csomó, és ez nem a izés értettségnek a vallomása lenne, de hogy csomó dologra nem is ilyen, soha nem ittak sorozatra megír. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy pont ilyen lenne az a... Tehát, hogy nem ilyennek képzeltem el a filmrendezést, és most ez nem az anyagi nyavalgás, mert mondjuk azt se így képzeltem el, de hogy maga a munkafolyamatot nem így képzeltem el. Úgy képzeltem el, ahogyan valószínűleg talán a 80-as években lehetett, hogy filmet csináltál, de ha nem csináltál, akkor a filmgyárban dolgoztál egyéb munkákat. Tehát, hogy valahogy nem volt üres járat, és rengeteg üres járat van, és ezeket próbálom kitölteni ezekkel a zene, a színház, amik irtózatosan sokat hozzátesznek ahhoz, hogy aztán filmet csinálhassak, és lehet, hogy fordítva is, barom sokat tanulok belőle, tehát próbálom magamat ilyen módon fejleszteni, de ezek se teljesen tudatosan vannak, hanem inkább így odasodródom az egyikhez, vagy másikhoz.
De az ekkora film az első, és hogyha épp nem tudsz filmezni, akkor foglalkozol mással?
Régen azt hiszem, ezt mondtam, hogy a film az első, most úgy gondolom, hogy igazából az a lényeg, hogy valamit csináljunk, hogy változtassunk ezen a közepesen elcseszett világon, ami alatt nagyon sok mindent lehet érteni, és ezt direkt azért mondtam így, hogy nehogy konkretizálni kelljen, mert fogalmam nincs, hogy mit, hogyan tudnám konkretizálni, de hogy csomó problémám van, mármint, hogy nem ilyen személyes problémák, hanem akármit, a közélet, a politika, a szociális problémák, amiket látok, az életút, rengeteg dolog, amik így valahogyan foglalkoztatnak, és az, hogy ezt a változást, én azt érzem, hogy a film nekem a legteljesebb, meg azt érzem, hogy abban vagyok a legbiztosabb, a zenélésben biztos nem, hisz nem tudok annyira zenélni, sőt, épp hogy tudok valamennyire, a színházban meg épp hogy beleléptem egy picit, tehát... Egyenlőre azt érzem, hogy a film, de csak azért kezdtem ezt mondani, mert még abban sem vagyok biztos, hogy ez feltétlenül az a fajta film, amit így beülsz a moziba és megnézed. Tehát tökre, tehát szoktam azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne valami más csinálni. Ami mozgókép, de annál több, vagy mélyebb, vagy vegyül akár a színházzal, vagy zenével, vagy valamivel. Szóval ezeken agyalgatok.
És amikor kijött a rossz verség, akkor ugye ebben van az jelenet, hogy a főszereplő fiú úgy lefejelgeti a választási plakátokat, és aztán kérdeztek téged politikáról is, és akkor valami olyasmit mondtál, hogy próbálod kizárni az életedből, ez nem foglalkoztat téged igazán, és ezt egy ilyen megrendezett cirkusznak látod, hogy ez változott azóta? Most már jobban foglalkoztat az élet, vagy a politika? Már az előbb említetted, mint olyan dolgot, ami zavar az elcseszett világban.
Ja, hát de hát a politika, de hogy kérdezted, hogy zavar-e? Vagy hogy
foglalkoztat-e?
Nem értek hozzá egyáltalán, tehát egy ilyen kocsma tölteléknek a minden este lévő politizálásnak a szintjét se tudom megütni szerintem. Csomó fajta hírt egyáltalán nem olvasok el, de hát hat rám, hát mindenkire hat valamilyen módon, bele is szól az ember életébe, ha más nem, akkor a szembejövő plakát formájában.
De mondjuk arra is céloztam, hogy rendezőként azért a filmszakmát és a kultúrpolitika utolérte az elmúlt pár évben, tehát hogy te életedre vagy a hétköznapi munkádra is kihatással van, hogy milyen filmet tudsz megcsinálni, vagy miért nem. Hogy például megint független filmet forgatsz.
Tudod, hogy mi zavar benne? Az, hogy nem beszélnek róla az emberek a filmeken. Az zavar a legjobban. Tehát, hogy nekem nem hiszem, hogy nagyon biztos véleményem van valamiről, hanem inkább az a véleményem, hogy ez hihetetlen, hogy a filmekben nincs erről szó. Mert mindenki be van tojva, hogy kimondja egy nagyjátékfilmben az Orbán Viktor nevét, vagy valakiét. Ez nagyon zavar. És emiatt olyan filmeket látunk a jelenkori filmekben, hogy mint hogyha nem egy olyan világban élnénk, ami arról szól sok esetben, a legkisebb, leghülyébb, nevetséges konfliktus helyzetben ne arról szólna, hogy valaki jobb vagy baloldali. Ez írtatosan zavar, hogy ez nincs. Mert hát ez van, tehát hogy ebben élünk. Ilyen módon abszolút foglalkoztat. És ez nagyon, nagyon érdekel, meg nagyon szórakoztat egy csomó politikus. Nyilván nagyon, nagyon fel is tud idegesíteni, az álszentkedés leginkább, meg úgy lennének javaslataim, hogy mit kéne csinálniuk ahhoz, hogy ha már embereket akarnak meggyőzni valamiről, hogy mit csináljanak, tehát hogy idefele jövett is azt gondoltam, hogy igazából csak annyi kéne, hogy minden politikus egy héten egy nap délután 4 és 5 között felszáll 4-es 6-osra, és megy 3 megállót. Ez bőven elég lenne ahhoz, hogy egy picit lássanak valamit. Tudom, hogy ez nagyon demagógizé, ilyen. De hogy olyan távol vannak a valóságtól ezek az emberek. És hát ami az elmúlt időszakban történt, amire céloztál, kultúrpolitika, meg az, ami a filmművészetet utolérte, nem azt látni, hogy ez a két dolog, ez közeledne. És ezen jó volna dolgozni.
És akkor az új filmedben nálatok elhangzik az Orbán Viktor neve?
Meg kell beszélni a Berkés úgy, hogy mit mondok az új filmről. Nem volt ilyen konszenzus még elhangzik. Úristen!
Ugye te ezt a nagy, ember, nagy befolyásos emberek nevének a kimondását most elkezdted gyakorolni, amikor megjelentetted az első szólalemezetet a nyár végén, ami egy légyről szól, ami beröppen többek között a Filmintézet döntőbizottságának az ülésére, és ahonnan kitessékelik, mint levegőt rontó állatot. Hogy mesélsz egy kicsit erről, hogy hogyan jött ez az ötlet, hogy írj egy pár dalt, vagy egy kis lemezt az NFI-ről, Kál Csabáról és a légy kapcsolatáról?
Nem szól a Kál Csabáról. Nem tudok Kál Csabáról írni egy dalszöveget, mert igazából nem tudom, hogy ő ki. De nem azért, mert azért akkor arcom lenne, hogy nem látnám az övét, hanem konkrétan nem találkoztam vele soha. A többi filmintézetben dolgozó, igazából azokat ismerem, akik még a film alapnál ott voltak. Hát itt több dolog van, tehát az egyik, a nagyon rövid prózai oka az, hogy januárban akkor még mennyasszonyom, azóta felesége, meg covidosok lettünk, és akkor otthon ragadtunk, és egy nap alatt egyszerűen így, természetesen forgatókönyvet kellett volna írnom, és akkor ezért írtam egy dalt nagyon gyorsan, és annyira megörültem neki, hogy elgondolkoztam, hogy mi van, hogyha most akkor minden nap írok egy dalt. És akkor rájöttem, hogy a történet az úgy összetudja egy kicsit, tehát jobban tudja szervezni, azért kitaláltam egy nagyon épp, hogy valamennyire létező történetívet, egy légyről, amelyik repül át a városon, és a végén megérkezik a Filmintézet döntőbizottsági ülésére, amit szintén, mint egy ilyen móricka próbálok elképzelni, hogy hogyan nézhet ki, mert fogalmam nincs, és senki nem tudja, hogy ezek hogy néznek ki, ezek az ülések. Tehát így van egy ilyen, mint, és ez mindenki így van, tehát hogy a nem tudjuk, hogy mi ez a rendszer, fogalmunk nincs. Hallunk dolgokat, én is hallok egy csomó pletykát, aminek töredéke néha megvalósul, másik az meg valószínűleg csak ilyen rossz pletyka, meg ijeszgetés. Teljesen nevetséges az egész igazából. Pont annyira, amennyire a politikusok szórakoztatóak. És úgy voltam vele, hogy oké, most készülök a következő filmre, amit akkor finanszírozás, tehát filmintézetes finanszírozást nélkül fogunk csinálni, de azért nehogy már ne írjunk valamit erről az elmúlt fél-egy évről, amíg ez az egész zajlott. Tehát nem az volt a célom, hogy sértegessek valami, szerintem nincs benne semmi sértő, és nem, tehát nem egy, hogy hívják, nem jut eszembe a neve, Erdős Péter féle dal, CPG dalról van szó, hanem csak úgy épp, hogy belekerül egy-két a szereplők, fogalmam nincs, hogy kicsodák, annyira távolinak tűnnek. És hát az vitathatatlan, nyilván nem fogom tudni letagadni, hogy fájt, és nem lehet egyszerűen a sértett pozícióban, nem fogsz tudni, vagy karakterben nem fogsz tudni kikerülni, hogyha egy elkaszált filmes vagy. Hogyha egy olyan filmet kaszálnak el, ami nem tudom, egy évig fejlesztett, stb. Ezzel még sokan vannak így Magyarországon. Sajnos akkor bármilyen interjút adsz, ezért is annyira nem szeretek erről beszélni, ezért inkább írtam egy ilyen valamit. Uh-huh. Csak hogy legyen, ne az legyen, hogy ezt így elfelejtjük. Megnyugtató volt ezt csinálni. Ennyi. Igazából nem is egy ilyen üzenet nekik feltétlenül, inkább szerintem így kicsit így magamnak.
Kaptál rá valamilyen reakciót?
Nem. Az Instagramon betegeltem az NFI-t, de nem osztották meg.
És akkor nem kérdezem meg, hogy hogyan érzed magad a három elkaszált filmterv után, de az érdekelne, hogy ahhoz hogyan viszonyultál, hogy újra Nem tudom, hogy mekkora az új filmetek költségvetése, de ugye van utána azt mondtad, hogy így szívességből, gerillában egyszer lehet filmet csinálni, mert hogy az 8 millió vagy 10 millió volt, de hogyha mindenkit kifizettek, az ötszörös lett volna legalább. Most nem tudom, hogy most megint szívességeket kellett kérned.
Persze, persze.
És akkor ezt most hogyan éled meg, hogy...
Hát úgy, hogy nem így kéne történni ennek az egésznek, így meg tud valami történni, létre tud jönni valami. Szerencsére írtad, szóval olyan élmény volt a forgatás, és remélem, nyilván pár stábtaggal beszéltem erről közvetlenül. Szerencsére úgy tűnik, hogy mindenkinek az volt, és hogy annyira fantasztikus dolog volt így filmet csinálni, hogy ez visszaad valamit. De alapvetően teljes mértékben alul fizetett stábtagok, szereplők, akik nagyon-nagyon nagy szenvedélyből és kíváncsiságból jönnek el, és csinálják. Ez nem így kéne történnie, persze, de hát ez van.
De be lehet erre rendezkedni? Hogy akkor én, hogyha visszautasítják minden filmtervemet, akkor én független filmrendező leszek Magyarországon, aki mindig zseppénzből forgat filmeket?
Hogyha van egy foglalkozásod mellette, akkor be lehet. De tényleg, de hogyha meg tudsz kérni 30-40 embert másfél évente, mondjuk, hogyha másfél évente csinálsz egy ilyet, akik nagyon kevés pénzért feláldoznak az életükből másfél-két hónapot, tehát ezt két hónap alatt csináltuk, tehát ugye egy hónap volt az előkészítés, egy hónap a forgatás. Előtte én írtam egy, nem tudom, fél évig körülbelül, de hogyha ezt meg tudod csinálni, hogyha van egy ilyen, mondjuk úgy, egy ilyen társulatnak látszó valamilyen kommunna, vagy társaság, vagy baráti kör, akkor meg lehet csinálni, de semmiképp se lehet erre ilyen financiális szempontból tekinteni, vagy. Tehát ugye ez ennyi körülbelül, szerintem ennél nem tud több lenni. De egyébként visszatérve, mert mondtad, hogy akkor nem kérdezed meg, hogy hogyan érzem magam a három elkaszált filmmel kapcsolatban. Nagyon jól érzem magamat, és elsősorban egyrészt azért, mert leforgattuk ezt a filmet. Uh-huh. Másrészt ez a film, ez elképesztően felszabadított, és felszabadító volt csinálni. És a három elkaszált filmmel kapcsolatban meg nagyon örülök, hogy végül egyik se valósult meg, hanem ez valósult meg.
Uh-huh. Ez akkor igazából írhatsz egy köszönő levelet a filmintézetnek, hogy...
Hát írhatnék, lehet, hogy lesz egy dal még nekik. De hogy én nagyon hülyén érezném magam, hogyha ezt a filmet megcsináltam volna. Többször gondolkoztam rajta egyébként, amikor elkaszálltak, akkor utána a következő, azt hiszem a következő nyáron forgattuk volna, vagy valami ilyesmi. Nem, az azt követő nyáron forgattuk volna, és mindig így mondtam a feleségemnek, hogy most forgattuk volna le, rá három, most vágtuk volna, most lett volna be, ez így mindig így kattogott néha a fejembe, és aztán arra jöttem rá pont a vége felé, hogy nagyon furcsa lett volna ebbe a világban most ezeket megcsinálni. És ez persze részben érinti ezt a kultúrpolitikai őrületet, amit nem teljesen értek sok szempontból, mert hogy nyilván értem, hogy miről szól, meg kultúrharc, meg történelmi filmek, meg tehát bizonyos szintig értem, viszont az elmúlt fél évet egyáltalán nem értem. Tehát, hogy ott valami olyan abszurd dolgok történtek, tehát a jól működő rendszert, olyan, mintha leépítés történne, és reméljük, hogy nem így lesz, tehát, hogy mielőtt bárki, aki akár filmet csinált az elmúlt időszakban, vagy mit tudom én, csak szurkolója a jelenlévő Nemzeti Filmintézetnek, vagy egyszerűen nagyon tetszik nekik ez az egész. Én nem szurkolok, hogy ez egy csőd legyen, vagy egy kudarc, de olyan, mintha az egész arról szólna, hogy az legyen. Tehát nem értem a választásokat, a forgatókönyv ötleteket, az alkotókat, egyáltalán nem értem az egészet. Tehát, hogy az egy dolog, hogy nem is ismerem a legtöbb alkotót. Történelem órán volt, úgyhogy össze tudom rakni nagyjából, hogy értem, hogy mi zajlik. Ilyen mennyiségben nem értem. Tehát azt is értem, hogy kell történelmi film, ezt is értem. De az, hogy 2022-ben egy csomó nagy hollywoodi történelmi film után miért azon gondolkozunk, hogy hogyan lehet heroizálni már heroikusnak tartott szereplőket történelmi nagy királyokat, költőket, stb. Azt azért nem értem, mert nem is ez a tendencia. És azért tehát már rájöttek arra, hogy az a fajta ilyen, ez az 40-es, 50-es években voltak olyan filmek, amikor tudod, a jó király az jó volt, a rossz király meg gonosz volt, és nagyon rossz. Hogy minden szereplő kezd több dimenziós lenni. És az, amiket eddig hallottam, és ez megint ugyanaz, hogy nem ismerem ezeket, az alapján úgy tűnik, mintha egy ilyen makulátlan, gyönyörű történelmi személyekről készülnének filmek, és ezt remélem, hogy nem így lesz, mert szerintem az nem működik. Tehát, hogy a nézők nagyon sokat fejlődtek, meg a filmek nagyon sokat változtak, és hogy ma már, ha megnézel egy bármilyen történelmi filmet, nem szoktam egyébként történelmi filmeket nézni, de azért valamennyit igen, és hogy pont arról szól minden, hogy mennyire esendő ezek a karakterek. Tehát ettől működik-e, így tud azonosulni a néző.
Ez majd elválik, amikor elkészülnek ezek a filmek.
Igen.
Mint ahogy a te filmet se készült el, hogy már leforgattátok, most kezdted el vágni, vagy most kezditek el vágni. És azért tudom, hogy biztosan nem akarsz nagyon meg róla beszélni, de azért felteszek egy-két kérdést róla, hogy láttam, hogy egy ilyen álmodozó fiút kerestetek, nem tudom milyen szerepre a filmben, és azért eszembe jutott, hogy
főszereplőt,
hogy van egy olyan szándékot, hogy egy ilyen laza trilógiává kerekítsd ki ezzel a filmmel a Vant és a Rossz verseket, tehát hogy szellemileg fog ez kapcsolódni az előző két filmethez?
Hát nem fogom tudni letagadni úgyse. A Rossz verseket próbáltam párszor letagadni, nem sikerült, tehát és nem volt ilyen a fejemben egyáltalán. De ahogy készült a film, vannak olyan döntések, ami miatt azt fogják mondani, hogy ez a trilógia befejező része, miközben se nem olyan vicces, se nem azok a karakterek, egy-két karaktert lehet, hogy látnak hasonló karaktereket, de se nem azok a színészek, tehát tök más, de azt hiszem, hogyha valaki nagyon össze akarja kapcsolni, ennyi ideje van, hogy ezeket így kapcsolgassa, akkor
de ez is egy önéletrajzi ihletésű film?
Hát van minden mindenben van önéletrajzi ihletés. Tudod, az önéletrajzi ihletés, ezen így eldumálgathatnánk sokáig, hogy mi az, ami nem önéletrajzi ihletés.
Ezt beszéltük, hogy egyre mélyebbre mentél a személyességben a Rossz versekig.
Mm. Nem olyan, mint a... Tehát, hogy nem
léptél meg tovább a Rossz versek.
Nem, a Rossz versek egy önéletrajzi ihletésű, vagy gyakorlatilag egy olyan hiperszemélyes film, ami azt jelenti, hogy már annyira, hogy a rendező saját maga is szerepel benne, ez az, ami még hozzátesz még egy szintet ilyen szempontból, mármint nem feltétlenül felfelé. de hogy ez amitől még személyesebbé is válik, ilyen nincs, tehát nem. Nem, ez egy történet, amit ahogyan megpróbáltam elmesélni, és ahogyan a stábbal ezt megalkottuk, abban nagyon sok olyan dolog van, amit tudom, hogy a saját életemből vett események, szereplők vagy emlékeim hozták létre azt a kis pár oldalt.
És ugyanúgy az itt és mostról szól, mint mondjuk a van annak idején?
Igen. Igen, igen.
Csak nem lesz olyan vicces.
Nem lesz olyan vicces, de ezt úgy mondtad, hogy láttam. Így mondtad, nem lesz olyan vicces. Egy elfordított a fejlet, amiben egy sajnálkozó. Hát igen, nem lesz olyan vicces. Nem lesz olyan vicces szerintem. Ez inkább egy dráma. Tehát sokkal mélyebben belemegy egy-két karakternek a lélektanába, vagy nem is tudom, a fájdalmába, ami tehát ez egy olyan, jó, annyit elárulok, ez egy olyan film, aminek van egy abszolút főszereplője, és van mellette összesen 3+1, és azért mondom, hogy a 3+1-et, nem, bocs, van egy abszolút főszereplő, és 2+1 szintén fontos, mondhatni főszereplője. Ilyen epizód jellegű, vagy ilyen mozaik jellegű az egész. De van egy karakter, aki összefogja az egészet.
És mi most a terv vele? Milyen menetrendetek?
Hát most nagyon gyorsan vágni kell, mert hogyha nagyon lassan vágunk, akkor nagyon későn fogunk rájönni arra, hogy még valamit hozzá kell forgatni. Mm-hmm. És ez egy nyáron játszódó film. 9 napot mesél el. És hát igen, hát novemberben vagy decemberben nagyon nehéz, ha csak nem egy lakáson belül játszódik az adott pót forgatni kívánt jelenet. Szóval külsőket már nem lehet. Ezért próbálunk úgy dolgozni, hogy hát ha rájövünk mi hamarabb erre a pótforgatott dologra, ha kell, és akkor azt októberben még megcsináljuk, és hát valamikor szerintem ilyen jövő év első felében lesz kész.
Még egyet akartam kérdezni, hogy a Hajdú Szabi mondta neked, hogyha ott, amit te megcsináltad, a Komolyan Röhelyes vagyok, című színházi előadásodat, hogy csak arra vigyázz, hogy a színház világa nehogy túlságosan elvigyen, vagy bevonzon, hogy ez fenyeget téged ez a veszély, hogy túlságosan elmész a színház irányába?
Egyelőre nem fenyeget, de agyalgatok, hogy mit kéne csinálni következőre majd. Hát most ezt a filmet be kell fejezni, meg én tanítok kint a Bábes Bólyain, és az is elvisz elég sok időt. Őszintén szóval leginkább azt szeretném, hogy ezt a filmet nagyon hamar befejezzük, és nagyon hamar egy új filmet már akár a vágás alatt elkezdeni írni, hogy ne az legyen, hogy megint 100 000 évet várunk a következő filmre, és a következő filmnél nem hagyni egy picit se esélyt arra, hogy belekerülünk egy olyan játszmába, hogy valakire várunk, aki egy finanszírozó oldal. Nyilván ez mindenki erre vágyik. Ezt nem hiszem, hogy nagyon meséltem, de a Van után volt egy másik filmterv is, amivel egy fél évig abba voltunk, hogy majd filmet fogunk csinálni. Aztán nem lett belőle semmi. Szóval ezt ahogy az ember nyilván öregszik, egyre inkább próbál óvatos lenni ebbe a dologba, hogy csak arra menjen, amit tuti. Közben meg az is van, hogy minden filmes, meg ez megy ez a izé, tudod, hogy két lábbal a földön, minden ki kell próbálni, mindenfelé izé, menjen a networkölés, de hát ezek a dolgok nekem úgy sem mennek, úgyhogy ezt remélem a Juli majd helyettem. De hogy valahogy nagyon hamar szeretnék filmet csinálni következőre. A többek között azért is, mert ez a stáb ez egyszerűen fantasztikus volt. Tehát a nagy részük teljesen kezdő és csodálatos munkát végeztek.
Hát reméljük, hogy így lesz, és kíváncsian várjuk az új filmedet. Köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velünk.
Én is köszönöm.